Hallgassuk meg most fennállva Isten igéjét a Márk evangéliumából. Márk evangéliumának a 16. részéből a következőképpen hangzik Istennek igéje. Jézus feltámadása. Amikor elmúlt a szombat, Magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé, illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz. És erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámad, nincsen itt. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Foglaljuk el helyünket. A húsvéti történetet, Jézus feltámadását több elbeszélés is bemutatja számunkra, hogy hogyan élték át a történetnek Jézushoz közel álló emberek különböző módon, hogyan élték meg a tanítványok ennek a hírnek a megtudását, hogyan élték át az asszonyok, hogyan jelent meg aztán később, beszél arról, amikor az Emmausi úton mennek a tanítványok, és melléjük szegődik Jézus. Vagy Tamás, aki hitetlenkedik, aki csak akkor tudja elhinni a feltámadásnak a tényét, amikor ő maga is a saját szemeivel látja Jézust. Ott van Péternek és Jánosnak az alakja. A mai húsvéton a felolvasott történet alapján én szeretném, hogyha az asszonyok felől közelítenénk meg ezt a történetet, az evangéliumot, ahogyan beszél Jézus feltámadásáról. Azt olvashatjuk, hogy a szombat napjának letelte után, ami a nyugalom napja volt a népnek, korán reggel sietnek, hogy megvásárolják a szükséges keneteket, hogy mindent megtehessenek annak érdekében, hogy Jézus testét megkenhessék ezekkel a kenetekkel, hogy méltó módon búcsúzhassanak el tőle. Ilyenkor van először lehetőségük arra, hogy elmenjenek és vásároljanak, és aztán el is indulnak a sírhoz. Nem is gondolkodnak ilyen gyakorlati dolgokon, csak már ott menet közben, hogy ki is fog nekik segíteni a kő elhengerítésében, ami ugye elzárja a sírnak a bejáratát, ennek a szikla sírnak a bejáratát, amit a hegy oldalába vájtak. És mennek az asszonyok, ahogyan írja Magdalai Mária, Mária és Salomé. És nincsen férfi segítségük, de szeretnének mindent megtenni, hogy a mester méltó módon legyen eltemetve. Ott van bennük az igyekezet, ott van bennük a kitartás. Nem fordulnak meg, és nem mennek vissza, hogy mi gyengék vagyunk, mi nem tudjuk. Maximum hárman addig taszigálják azt a követ, amíg sikerül elhengeríteni. Majd megpróbálják ők megoldani a dolgot. És ahogy erről tanácskoznak, még fel sem néznek, annyira benne vannak a saját gondolataikba, aggodalmaikba. Biztosan mi is voltunk már így, hogy valami nagyon foglalkoztat bennünket, megyünk és csak a lábunkat nézzük, csak az aszfaltot. Nem, teljesen megszűnik körülöttünk a külvilág, és nem is érdekelnek minket a külső hatások és bajok. És így mennek, és közben beszélnek arról, ki fog nekünk segíteni. És aztán, amikor odaérnek, és felemelik a tekintetüket, akkor azt látják, hogy a kő nincs a helyén. Hogy már valami történt, valaki itt már járt, mi történhetett? És aztán meglátnak egy fényes ruhába öltözött angyalt, és megrettennek, azt olvashatjuk. Ahogyan megtudják tőle Jézus feltámadását, a hírét. Azt keresitek, akit megfeszítettek, nincsen itt, feltámadt. Mit üzen számunkra ez a történet? Ez, amit sokat hallottunk, amit már hittanórákon is ismertünk, és most felnőttként milyen üzenete lehet ennek számunkra? Számomra az fogalmazódott meg belőle, hogy Jézus nem lehet bezárni. Nem lehet bebarzsamozni, nem lehet mumifikálni, nem lehet ilyen emberi módon tartossá tenni. Nem lehet kialakítani egy ilyen kegyhelyet, ahova járunk, és emlékezünk Jézusra, a Mesterre. Szegény tanítványok, itt volt a mi Mesterünk, a mi reménységünk, és mégis meghalt. Nem lehet őt így bezárni egy sírboltba. És miért nem? Amiről ez a történet beszél, és amit ünnepünk húsvétkor. Azért, mert ő él. Azért nem lehet kővel a útját szegni. És ezért nem kellenek az asszonyok jó szándékból megvett kenetei sem semmire. Hiszen megvásárolják, de aztán nem használják. Mert Jézus nincsen ott, mert ő él. Annak ellenére, hogy próbálta őt elhallgattatni a zsidóság, hogy próbálták különböző vádakkal elítélni, és el is ítéltették a főpapok és a farizeusok, annak ellenére él és feltámadt. Halála után még a főpapok azzal is megpróbálkoznak Pilátusnál, hogy rendelj ki őröket a sírhoz. Nehogy majd jöjjenek a tanítványai és ellopják a testét, és azt mondják, hogy feltámadt. Nehogy utána még valami gond legyen. És azt mondja számukra Pilátus, hogy ha nektek annyira fontos ez az ember, akkor őriztessétek ti. És ki is rendelik a főpapok és az írástudók a templomőrséget. Ott állnak Jézus sírja előtt, és őrzik azt a helyet, ahova temették. De mi haszna van ennek? Semmi. Jézus ennek ellenére él és feltámad. Olyan ez, mintha egy papír szalaggal körbekerítenénk egy karámot, és aztán azt gondolnánk, hogy onnan egy ló nem tud kitörni. Mert meghaladja az az erejét. Kb. Ennyit ér a templomi őrség Jézus sírjánál. A mindenható Isten fiának akadály lenne. Akadály lenne az Istennek, akinek az az akarata, hogy az ő fia éljen, és köztünk legyen. Nem lehet bezárni. Mégis hányszor megpróbálja az ember különböző módon bezárni a történelem könyvetbe, és azt mondani, Jézus egy nagy vallásnak az alapítója volt. Ő egy olyan ember volt, akitől erkölcsileg sok mindent lehet tanulni, aki aztán igazán, példamutatóan, szeretetteljesen él. De egy történelmi személy volt. Aztán bezárjuk akár vallási lexikonunkba, mint vallás alapítót, aki létrehozta a kereszténységet. Oda tesszük sorban azok mellé, akik mondjuk létrehozták a mohamedán vallást, létrehozták a buddhizmust. Így említjük a vallás alapítók nagyjai között. Beszárhatjuk akár a templomba is, mintha csak itt lenne a helye. Mi meg jó esetben ünnepnapokon és vasárnaponként meglátogatjuk. De amúgy maradjon ő meg a templom falai között. Szeretnénk akár ide is bezárni. Vagy akár úgy is bezárhatjuk őt, mintha lenne képzeletben egy lámpásunk, mint ahogyan az Aladdin történetében olvashatjuk. Megtalál egy csoda lámpást, és ugye azt megdörzsöli, és előjön belőle a dzsin. És kívánhat, amennyit csak akar. Sokszor nem így vagyunk mi az Istennel, meg az ő fiával. Gyere, amikor hívnak. Gyere, amikor kellett. De aztán menj vissza a helyedre, és amíg nem vagyok bajban, amíg nincsen gondom, addig ne szólj bele az életembe. Addig maradj ott, azon a kicsi helyen, ami számodra van készítve. Csak hogy ez a húsvéti történet megmutatja, hogy Jézus nem szorítható keretek közé, sziklák közé, történelemkönyvekbe, templomok falai közé, akár ilyen képzeletbeli lámpásban. Vele úgy lehet találkozni, hogy elénk jön, mint ahogy a tanítványoknak azt mondja, találkozni fogunk, előttetek megyek Galileába, megjelennek számotokra, az átartók ellenére megjelenik Jézus, és azt mondja az ő tanítványainak, hogy békesség néktek. Hiszen ő minket megelőzve feltámadt, uralkodik ma is. Ez tehát az egyik fontos üzenete ennek a történetnek. Ne akarjuk bezárni az Isten fiát, mert ő él, mert nem halott. És hogyha ő él, akkor tekintsünk rá élőként, mint ahogy egymásra is úgy tekintünk. Akkor lehet vele találkozni, akkor lehet vele kapcsolatunk lenni, élő kapcsolatunk lehet vele. És a másik üzenete ennek a történetnek, hogy minden akadályt Jézus tesz félre az útból. A kő nem az asszonyok ereje miatt kerül elhengerítésre. Nem ők teszik arrébb. Nem is azért, mert erős férfiak segítenek nekik. Jézus feltámadásakor kerül el a kő a sírboltnak a bejáratáról. Hiszen ha Jézus él, akkor nincsen a sírba zárva. Akkor a kőnek nincs ott semmi keresnivalója. Akkor a sírnak üresnek kell lennie. Akkor az a rendje, hogy ott nem találnak semmi. Hogy ott, ahogyan olvashatjuk másról, hogy ott csak néhány lepel van, hogy ott nincsen Jézusból semmi, mert ő él, és nem köti már ez a földi test. És ez megmutatja számunkra azt is, hogy ugye Jézus minden akadályt félretesz, és minden akadályt megold, hogy ő a mi életünkből is szeretne minden akadályt, minden megkötözöttséget, minden nehézséget megoldani és félretenni. Ő mindent megtett értünk, mint ahogyan ebben a rövid jelenetben láthattuk. Jön először a sátán, jól kiszemeli az áldozatát, megnézi innen is, onnan is. Ugye felemeli a kezét, mozgatja, ahogyan tetszik. Elengedi, akkor lezuhan. Közben jó erősen megköti a kötelet. Felemeli a fejét, és már az egész ember az övévé lesz. Ő mozgatja, ő irányítja. Bábként rángatja, mint ahogy itt is. És utána azt teszi, amit csak akar. És aztán, ahogyan ebben is láthattuk, jön az, aki a szabadítást hozza. Ahogyan Jézus elhozta számunkra. És mit tesz? Mert látja, hogy milyen állapotban van az ember. Elvágja ezeket a köteleket, és magára vállalja mindazt a bűnt, mindazt a nehézséget, mindazt a nyomorúságot, mindazt a megkötözöttséget, ami a mi életünkben van. A mi dolgainkat mind magára vette, és felvitte a keresztre, hogy számunkra ne legyen semmi akadály az Istenhez vezető úton, hanem járható legyen az Atyához az út. Hogy mi tudjunk a gyermekei lenni, hogy mi vele kapcsolatban lehessünk. Azért vállalta a bűneinkért a kereszthalált, a mi büntetésünket elszenvedve, hogy félre tegye az akadályokat. Mi önerőből nem tudnánk szabadulni, nem tudnánk legyőzni sem a halált, sem más nehézségeket. Erre ő volt képes, és nekünk pedig az örök életet akarja ezáltal ajándékozni. És azt azonban fontos hallani, hogy az ő szabadítása az csak akkor tapasztalható meg, ha a teljes életünkbe beengedjük. Ha nem zárjuk be egy vasárnapi istentiszteletbe, egy hittanórába, egy ifjúsági órába, egy bibliaórába, ha nem zárjuk be egy rövid imádságba, ha nem zárjuk be egy fohászba, hanem ahogyan ő a teljes életét odaadta értünk, úgy nekünk is a teljes életünket oda kell adnunk. Nem elég csak résnyire kinyitni egy ajtót, hanem úgy kitárni, hogy bejöhessen, hogy velünk élhessen, hogy velünk lakhasson. Hogy szabaddá tehessen bennünket, hogy az életünknek minden területén rendet rakhasson. Erről beszél ez a történet azáltal, ahogy bemutatja, hogy igen, Jézus nincsen ott a sírban, hanem él, és élni akar a mi életünkben is, és velünk közösségben lenni. És hadd olvassak fel befejezésül egy történetet, ami arról szól, hogy gyerekek vasárnapi iskolába járnak, és van a kisfiúk között egy szellemileg beteg kisgyermek, akinek folyamatosan súlyosbodik az állapota, és megmondták már az orvosai, hogy nincsen sok ideje hátra, hogy nem fogja megélni a felnőtt kort. És aztán a tanárnő szeretné, hogyha a többi gyerek nem csúfolná őt, hanem elfogadná, hanem ugyanúgy tekintene rá, mint ahogy az egészséges társaikra. És ad számukra egy feladatot. Húsvétot ünneplik, és azt mondja ez a tanárnő, biztosan mi is láttuk, mert ugye a kinder tojások belsejében van ez a kis pici műanyag, ami magában rejti az ajándékot. Ad mindegyiknek egy ilyen üres kis tojást. És azt mondja, hogy hozzatok a következő órára valami olyan dolgot, tegyetek bele, ami az új életnek a szimbóluma, ami az új életet jelképezi. És aztán ott van a 8 kisgyerek, és hát a tanárnő szeretné, hogy ne egyenként legyenek kibontva ezek a kis tojások, hanem azt mondja, hogy mindenki hozza ide az asztalra. Nehogy kiderüljön, hogy melyiket hozta ez a kisfiú, aki beteg. És aztán elkezdi ő szépen egyenként kinyitni őket. És az egyikben van egy kis virág, és az egyik kislány nem bírja ki, felkiált, hogy ezt én hoztam, ugye milyen szép. És valóban, igen, benne van az új élet, ahogyan kinyílik, ahogyan virágzik, ahogyan lehet benne gyönyörködni, ahogyan érezzük az illatát. Aztán van egy kő, van egy kis tojás, amiben egy kő van. És azt gondolja a tanárnő, hogy na biztosan ezt hozta ez a beteg kisfiú. Majd megszólal egy másik, hogy tetszik látni, van rajta moha. És igen, de ügyes vagy, ez is az életnek a szimbóluma. És ahogyan haladnak sorra, aztán az egyikből kirepül egy pillangó, és az egyik kislány, hogy ki is akarja magának erőszakolni. Ugye én hoztam a legjobbat, én rejtettem el a legjobb dolgot benne, ahogyan így kiárad belőle az élet. És hát ez a kisfiú is, aki beteg, felkiált, és azt mondja, hogy az enyémet se tessék kihagyni, azt is nézzük meg. Én is készültem. És kinyitja a tanárnő, és azt mondja, hogy de hát ebben nincs semmi. Ez üres. És azt mondja neki, hogy ez a kisgyermek, hogy kell lennél több. Jézus sírja is üres volt. Kell lennél nagyobb dolog, ami az új életről számolna be. És aztán ez a kisfiú valóban meghal, és írja le ez a történet, azzal fejeződik be, hogy az ő temetésén, amikor búcsúznak tőle, akkor a koporsóján a gyerekek, akik vele együtt jártak ebbe a vasárnapi iskolába, visznek 8 pici kis tojást, és mindegyik üres. Egyikben sincs semmi, de benne van az új élet, mert nem zárhatja magába, mert árad. Mi tudunk-e ilyen hittel tekinteni? Akár gondolatban visszamenni, ha magunk előtt ott van Jézus sírja, tudjuk-e így elhinni, hogy igen, ebben benne van az új élet, és ezáltal nekünk is életünk lehet. Adja a Szentlélek Isten számunkra, hogy élő hitünk lehessen, ébresszen fel bennünket, rázzon fel bennünket, hogy mi is így tudjunk tekinteni Jézusnak a sírjára, hogy tudjuk elhinni, hogy Jézus él és uralkodik, és a mi életünkben is ő lehet az Úr, aki megszabadít bennünket. Így legyen. Amen.